Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Dr. Nagy Attila főorvosnak eddig nem kevesebb, mint 13 verses kötete jelent meg. Verseit 1973-tól közlik. Íme pár olyan újság, lap, melyek teret adtak ezeknek a nagyszerű soroknak. Utunk, Igaz Szó, Kelet-Nyugat, Romániai Magyar Szó, Irodalmi Jelen, Korunk, Helikon, Arménia, és a neveket minden bizonnyal még sorolhatnánk, ugyanis ma is rendszeresen közöl, például a Látóban, a Múzsában, továbbá tanulmányait a Helikonban, kritikáit a Székelyföldben találjuk. Témánk a gyógyítás és a költészet összhangja. Vendégünk dr. Nagy Attila főorvos, az orvostudományok doktora, PhD, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, szép jó napot mindenkinek.
Doktor úr, bár hallottak már néhányszor itt a Marosvásárhelyi Rádióban, most mégis arra kérünk, hogy mondd el a hallgatóknak, ki vagy és mivel foglalkozol?
Jelen pillanatban laboratóriumi főorvos vagyok, a volt Szentgyörgy utcai kórház laboratóriumát vezetem, hát ott három klinikai részleg van, köztük a igen híres csontvele átültetési részleg is. Másrészt pedig verseket írogatok, amikor úgy adódik, könyveket adnak ki tőlem, stb.
Ha jól tudom, akkor Nagyenyeden születtél, de onnan igen hamar elkerültél. Miért és hova?
Édesapám éppen akkor orvos volt Nagyenyeden, a tüdőgondozónak volt az orvosa. Így születtem én Nagyenyeden 1954-ben, és szeptember 19-én azért teszem hozzá, hogy ősz volt, mert jött a tél, és olyan hideg volt Enyeden, hogy anyám elmenekített Erdőszentgyörgyre a szüleihez. Hát azt úgy kell elképzelni, hogy apámiknak volt ott egy lámpás régi rádiójuk, és a kezükkel fogták a lámpáit a rádiónak, hogy melegedjenek. Na hát elmenekített anyám, apám ott maradt. Mindössze olyan 3 hónapos lehettem.
Mivel a gyermekkor és az iskolai évek az alapozások kora, megkérdem, hogy milyen volt a gyermekkorod, illetve a középiskolai és a bolyais évek.
A gyermekkorom egy eléggé szanaszét gyerekkor volt, mert apám még 59-60-ban kaptak lakást, tehát Marosvásárhelyen háború után nem nagyon voltak lakások, így gyakorlatilag hányódtunk a nagyszülőknél, illetve apámék még a várnak az egyik bástyájában is laktak annak idején. Viszont nagyon szép gyerekkorom volt, mindenki szeretettel fordult a másik felé, különösen azért is, mert a nagyapám, az anyai nagyapám, aki esperes volt, Bekecsejának volt az esperes, hát börtönviselt, politikai börtönviselt volt, és ez még jobban összefogta a családot, és aztán később is. Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, akik könyves emberek voltak, nagyon műveltek mind a ketten, de hát a nagyszülőkön túl is, fölmenőleg is, és azon kívül pedig a Bolyai Középiskolának köszönhetek nagyon sokat. Ők adták a tudást, a tartást, a kitartást. Aztán párhuzamosan jártam a zeneiskolába is 5-től, hegedültem, de hát csak mocskoltam a hangszert, aztán az önkritikán működött, így abba hagytam a hegedülést. És a Bolyai iskola után pedig felvételiztem a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben, és ott végeztem általános karon 6 évet.
Igen, a Marosvásárhelyi OGYI, tehát az OGYI-tól, vagyis az akkori Orvosi és Gyógyszerészeti Intézettől milyen útravalót kaptál?
Nagyon komoly tanári gárda foglalkozott velünk, megkövetelték az anyagot, de nagyon emberségesek is voltak velünk, és az, amit tanítottak, szlogen számba mennem a talán, de nem biztos, mert a mai fiatalok egészen más környezetben nőnek, más hatások érik, tehát summa-summarum apámtól is, meg a többi orvostól is azt tanultuk, hogy aki nem szereti a beteget, nem orvos, vagy ne menjen orvosira. Illetve apámnak volt még egy nagy mondása, hogy hagyjuk a beteget élni. Na most ez a két dolog engem egész életem során végig kísért, és ezért nagyon hálás vagyok nekik. Nagyon minőségi volt az egyetem. A 70-es években például külön vizsga nélkül Németországban is elfogadták a Marosvásárhelyi Intézet diplomáját.
Gondolva például a tanári karra, miként emlékszel most vissza az akkori intézetre?
Az akkori intézetre, elég szomorkásan emlékszem vissza, mert az egyetem lezüllött a B kategóriába azután, úgyhogy nem kell magyaráznom, hogy ez mit jelent. És látom, naponta én is foglalkozom oktatással is, alorvos oktatással foglalkoztam, mesterképzéssel is. Hát a nívó nagyon-nagyon alacsony most jelen pillanatban. Aztán aki megharagszik, vegye magára, aki pedig tudja, hogy milyen idők voltak, azok igazat adnak nekem.
Apropó oktatás, mit jelent neked ma a tanítás?
Igyekszem teljes bedobással végezni. Kollégaként kezelem a fiatal, akár egyetemista, akár mesterképzés, akár rezidens orvosokat, és megtanultam azt is, hogy kollégaként, de emberként kell viselkedni velük, és a maximumot adni magunkból, hiszen nem mindegy az, hogy hogyan állnak majd a betegágy mellett, illetve most laboratóriumi orvos vagyok, de mindig össze kell kapcsolni a beteganyagot az orvosi laboratórium paraméter eredményeivel, mert anélkül nem megy. Tehát teljes bedobással és nagy-nagy szeretettel.
Az orvosi szakma ma bizony megéri, hogyha most visszalépünk az időbe akár egy 50 évet, egy fél évszázadot. Szerinted milyenek voltak az orvosok akkor, és milyenek ma?
Nagyon eltechnicizálódott ez a működés is, ez az emberi működés, és nagyon háttérbe szorult a tulajdonképpeni praktikum. Tehát nagyon bíznak a gépekben a mai fiatal orvosok, kollégák, kevesebbet fordítanak a betegészlelésre, fizikális vizsgálatra, úgy veszem én észre. Hát bizony el kell mondanom, hogy azok, akik hozzám kerülnek így továbbképzésre, nagyon-nagyon alacsony fokon ismerik a szakmát, én kell újra bevezessem őket ebbe meg abba, illetve felhívom a figyelmemet olyan dolgokra, amelyek talán életmentőek lehetnek, még így is, hogy laborban dolgozom, de hát ismétlem, én 10-11 évig úgy szoktam mondani, hogy normális orvos voltam, tehát még intenzív osztályon is dolgoztam. Minket megtanítottak, megkövetelték az emberi és a szakmai hozzáállást egyaránt.
A mai orvostudomány, az orvosi munka tudna-e működni ma a korszerű gépek nélkül, hiszen valamikor működött és jól működött?
Na hát ez egy elég nehéz kérdés. Ma már nem tudna működni, de nem szabadna túlbecsülni a gépeknek az értékét, illetve értékrendszerét. Na ez az, ahol elvesznek a gyerekek, a fiatal kollégák. Hát ugye ma ez a touchscreen probléma nem probléma, már a kisgyerek jobban tudja, hogy kell kezelni egy modern mobiltelefont, mint akár én, de ez óriási handicap is. A betegeket ma már ez egyáltalán nem bűvöli el, mert ők emberi szóra, hangra és hozzáállásra várnak. És azon kívül pedig, hát nem mennék bele nagyon részletesen, de nagyon elhúzott a gyógyszeripar is. Naponta jelennek meg olyan gyógyszerek, amelyekről nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye a kezelésnek utána. Régebben azt tartották, most már lehet, hogy lekacagnak engem nagyon sokan, hogy az az igazi orvos, aki minél kevesebb gyógyszerrel kezel. Tudnélik, figyelmen kívül hagyják magát a szervezetet, tehát a szervezet, ha valami elromlik benne, egy újabb szinten újra beszabályozza magát, tehát mi orvosok, és akár megszólnak ezért, akár nem, mi csak besegítünk a szervezetnek. Az, aki azt hiszi, hogy ő gyógyít, szerintem szamár.
Sokszor az az érzésem, hogy a mai orvos, tisztelet a kivétel, már nem is orvos, hanem inkább informatikus. Látjuk például a te szakmádat, vagy a korszerű kardiológiai felszereléseket, komputertomográfot, és jó, hogy megvan az alaptudás, de az orvosok teljesen a gépekre vannak bízva. Azt használják, és csak nagyon ritkán térnek el attól az eredménytől, amit a gépek mutatnak.
Vitathatatlan, hogy nélkülözhetetlen ez a technikai felszereltség, már ha van, ez vitathatatlan, mert ma már olyan dolgokat lehet kimutatni velük, amelyekhez régebben nem fértünk hozzá. De az egyensúlyt tartani kell. Nem szabad túliégni ezeket a dolgokat, és nem szabad, úgy, ahogy egy autóban is előfordul, autóval is előfordulnak problémák, elromlik útközben, stb. Pont így van a gépekkel is, ezt tudnám bizonyítani bármikor a laboratóriumban is, és mindig a betegre kell koncentrálni, én ennyit tudok mondani, mert paraklinikumnak nevezik az összes olyan fajta orvosi vizsgálatot, amely gépekkel történik. Az, hogy én szimulálok a gépeken, az, hogy értek az informatikához, ez mind csak segédeszköz.
Mai témánk tehát a gyógyítás és a költészet összhangja. Orvostudomány és költészet, e két dolog miként fér meg benned?
Hát úgy néz ki, hogy megfér bennem, de ez nem az én érdemem. Én továbbra is vallom azt, amit már az antikvitás egyes szerzői, filozófusok, költők kimondtak, pláne a görögöknél, hogy az, aki verset ír, vagy bármit leír, szép irodalomnak nevezzük akár, az csak hordozója a versnek. Hát persze vannak meldöngetők és egyebek, zseniális emberkék, de azt én meg nem tudnám mondani, hogy írok verset, illetve hogy írom le, azt meg tudom mondani a formára vonatkoztatva, de hogy az a bizonyos ihleknek nevezett valami mikor, hogy stb. Talál el, én azt nem tudom. Beindul egy sor, aztán lesz belőle valami, vagy nem. Nem tudom. Egyszerűen nem tudom, és az az érzésem, hogy ezért is nem szeretnek a versírók, költők egymás között a szakmáról beszélgetni. Na, nem mondom, ha egyes formákat elemzünk, meg megoldásokat, az egy dolog. De az, hogy a tulajdonképpeni ihlet, és aztán későbben kidolgozni, megdolgozni, földolgozni önmagadat úgy, hogy saját hangod legyen, hát az szerintem valami isteni adomány.
Vannak, akik azt mondják, hogy egyszer meg kell érjen bennem, akkor nálad úgy van, hogy nem is éred meg, vagy csak a papíron érik meg?
Nekem Székely János volt a mesterem, aki többször ledorongolt, hála jó Istennek. Nagyon sajnálom, most nem látja a köteteimnek legalábbis egy részét. Ő például fejben hordta ki a verset, és arra biztatott engem is, hogy csak akkor írjam le, amikor készen van. Nála ez működött. Nálam hol működik, hol nem működik, van úgy, hogy fejben valami kialakul, azt leírom, aztán előveszem, folytatom. Mindenesetre egy biztos, hogy az, ami beleszökik az ember fejébe, lelkébe, nem tudom hová, és leírja, azt kell hagyni érni. Én inkább ezzel foglalkozom, inkább ez megy nekem, mert utána vagy marhaságnak könyvelem el, és eldobom, vagy felhasználok belőle egy sort, stb. Tehát is. Nem, ezt én nem tudom megmondani, kiszámítani pláne nem lehet.
Eszedbe jut egy gondolat, egy sor, egy kép, amit le kéne írni, de mondjuk este van. Ezeket a gondolatokat leszoktad írni, például reggelig, vagy addig, ameddig megírod azt a néhány sort, vagy a fejedben tartod, és amikor leültél, akkor írod meg. Mert ugye van olyan, hogy eszünkbe jut egy szép gondolat, és azt mondjuk, hogy na, erről kell írni, most nem kelek fel, de holnap reggel ezzel fogom kezdeni a napot, és akkor ezt megírom. De van, amikor ezt a gondolatot elfelejtjük. Ezzel hogy vagy?
Hát én szökök ki az ágyból, és írom le. Mert ha jön egy rémálom, most minden viccelek, néztem valamit a televízióban, vagy nem, én rögtön leírom, nem hagyom elveszni, aztán az más dolog, hogy a később eldobigálom, mert úgy ítélem meg, hogy ez nem jó, nem ér semmit, de én leszoktam ezt írni, ezeket a gondolatokat, hogy bármit, ami jön, vagy engem nagyon befolyásol, úgy érzem jó értelemben, az igazán nagy költőknek a munkássága, úgyhogy sorokra is igyekeztem verset írni, mert feltétlenül tovább viszi az embert a saját útján is ez. Én leszoktam írni. Sőt, ezeknek a költőknek, szerzőknek akár filozófián, rengeteg filozófiát is olvasok, aláhúzom, vagy megjelölöm, hogy hoppá, a következő alkalom ezt újra előszedni, mert átjön a hangulata. Én erről beszélek most a hangulatról, hát nyilván azt tudom megcsinálni, amit ők leírtak, de ennek a hangulatnak az alapján talán valami lesz az én részemről is, ki tudja.
Doki, megjelennek-e a gyógyításhoz, a költészetedben az orvosi működéshez kapcsolódó momentumok?
Már egész kiskoromban megjelentek, amikor apám például a gyerekklinikán plusz ügyeleteket vállalt, nem volt ahol laknunk. És akkor édesanyám oda vitt be, ott aludtunk az egyik kórterembe, amíg apám ügyeletezett, és akkor már ott a kisgyerekeknek a nyöszörgése, hogy egészséges gyereknek miért kell, anya, stb. Ilyen szövegek mentek, ott égett egész éjjel a lámpa, tehát mondjuk ez nem a gyógyítással kapcsolatos, de ott voltunk a klinikán, tehát ez egy korai élmény. És utána pedig az egyik kötetemben meg is írtam egy ciklust, hogy mit jelent az, hogy bemész a klinikára, és utána pedig el kell engedni valakinek a kezét, aki éppen elmenendőben van. Van ilyen versem, több kötetemben is.
Honnan ered benned az irodalom szeretete?
Azt kell mondanom, hogy nagy szerencsémre könyves család vagyunk. Hát édesapám anyai részéről a vajdák, a székelykövesdiek, az 1800-as évek elejétől úgynevezett lévita tanítók voltak, apáról fira adták 100 éven keresztül. A káli nagyok, apám káli nagy, pedig udvarházuk volt Székelykában, ott bizony nagyon sok könyv is volt, aztán németek felrobbantatták az udvarházukat, de úgy emlékszem, hogy Cserei Mihály is a krónikájának egy részét a Kungrófok udvarházában írta, akik szintén odavalósiak, onnan eredtek. Anyám részéről úgy szintén, tehát hogy mondjam, értelmiségi családból származunk, apámnál is, nálam is csak a plafonon nincsen festmény, állandóan zenét hallgatunk, a feleségem családja is zenész, lelkész, és ennyit tudok mondani, hogy belecseppentem. Na meg aztán a Bolyaiban is, az iskolában is olyan tanáraim voltak, hát ott van a híres Zoltán Ildikó, például ő volt a világirodalomtanárnőm, aki először alkalmazta, amit Németh László megvalósított Hódmezővásárhelyen, az integrált oktatást, behozta a piköpöt, vetített, tehát így folytak az irodalomórák, és a korban elhelyezte azt a költőt, annak a költőnek az életművét. Na ez nagyon hiányzik például ma.
Szokták mondani, hogy mindenkinek megvan a saját maga a mestere, míg a traktoristának is, nem beszélve festőről, zeneszerzőről. Voltak-e mestereid neked a versírásban?
Hát az első, aki felfigyelt arra, hogy mit csinálok, Marosi Péter volt, mert a Bolyai iskolának volt egy Tentamen című irodalmi, meg egyéb fizika, stb. Foglalkozó lapja, és oda betették az egyik versemet, illetve versfordításaimat Lucián Blágától. Na, erre felfigyelt Marosi Péter, aztán ez megjelent az Utunkban, annak idején, akkor Kályaka Banttal közölt is a négy sorosaimból, akkor még nagyon rövid verseket próbáltam írni. Az első igazán komoly kritika az Olosz Lajostól érkezett, aki szinte a család kapcsolt része volt. Ő elküldött Molter Károly bácsihoz, és aztán így tovább. De az, akire nagyon hallgattam, és az, aki igyekezett velem foglalkozni, és mindig kézzel írott levélben válaszolt, és jól megdorgált, és jól tette, a Székely János volt. Én tőle nagyon-nagyon sokat tanultam tartásban is. Például azt, hogy abszolút mindent visszautasította, ami az ő személyhez köthető díj lett volna, még a Kossuth díjat is, addig fúrta saját magát, amíg nem kapta meg.
Mire jók a mesterek, és kellene-e ma, van-e szükség a mesterekre?
Persze, hogy van szükség, persze, hát, hogy mondjam, egy csürke elindul az úton, hát nem, ha nem is pátyolgatni, de utat kell mutatni, hogy mit olvassál, hogyan írjál. Szóval egyszer Sütő András is úgy ledorongolt, azt mondta, Attikám, lelkem, az egész világ nem fér bele a versbe, már dönts, de hogy mit akarsz, még elég fiatalka voltam. Nagyon kell lennének a mesterek, a mintaképek, mit mondjak neked, úgy veszem észre, hogy ma már óriási fejlődésben van, nem tudom, fejlődés, én nem hiszek a fejlődésben, az egy másik dolog, más kategória számomra, most filozofice is fogalmazok. Egy-kettőre kikeltják egymást zseninek, klikkeznek, és nem is nagyon engednek be ezekbe a klikkekbe. Tehát inkluzíve a könyvek megjelenése is nagyon sokban függ attól, hogy klikkezel, vagy nem klikkezel, itt ezt ki kell mondani.
Hogyan hatnak a versek a lelkedre és a lelkünkre?
Hát, hogy az olvasó lelkére hogyan hatnak, néhányan vissza szoktak jelezni, hogy szeretik, stb. Nem tudnám én ezt így elmondani. Megkönnyebbülést jelent, hogyha valami jól kijön, és persze elteszem bubukálni, aztán előveszem, tetszik-e még megvan-e, az írva úgy, ahogy kell, de azt nem tagadom, hogy boldogságérzést is okoz. Akkor, hogyha olyan.
Végül is kinek, kiknek írod a verseidet, vagy csak magadnak?
Éppen a tegnap olvastam Hamvas Bélát újra, és ott írja, hogy a költészet a legmélyebb élet. És általában úgy vettem észre, ez az én tapasztalatom, hogy bármilyen művészeti ágban egy rendkívül magányos foglalkozás. És ha olyan az ember, és meri, és tudja is csinálni, akkor igen, megpróbálja az ember. Például szellemileg is eléggé kidögleszti az embert egy ilyen. A vers egy roppant koncentrált valami. Ebben is különbözik egyebek mellett a prózától. Újra azt tudnám mondani, amit Hamvas Béla, hogy a legmélyebb élet. Aztán az, hogy hogyan percipiálja az olvasó, az a jó, gondolom, ha mindenki mást olvas ki belőle.
Megkérünk, hogy röviden összegezd az irodalmi tevékenységedet, illetve azt, hogy tagja vagy-e valamilyen írói szövetségnek.
Hát most ne tűnjék dicsekvésnek, van 13 megírt könyvem, megjelentek, mind a 13, ennek az utolsónak, a Kék Bálnainek, a 13-nak nyilván nem volt bemutatója a pandémia miatt. Azon kívül állandóan szoktam közölni, a Székelyföld szokta közölni, a Népújság Múzsa rovata, de van 10 fölötti antológia, az Erdély Szép Szó mindenik évfolyamában, stb. Helikon. A Helikonban közöltem egy tanulmányt a Reményik valódi haláláról is, mert ott sok volt a ködösítés, és mini-esszéim jelentek meg, tehát van egy ilyesmi. Rádió felvételek, televíziós szereplések, ezen kívül a Látónak a Színpad című nyílt műsorában közönséggel szerepeltem többször, könyveim bemutatója, tagja vagyok a Romániai Írók Szövetségének régóta, a Magyar Írók Szövetségnek, és az EMIL-nek is. Meg 2002-ben megosztva, és erre büszke vagyok, hogy kikkel kaptam látonívódiat Ján Károllyal, aki nagyszerű költő, és hát Domokos Gézával ültünk együtt a Vádlottak padján, annak idején hárman kaptuk meg.
Eszék, próza és versek a költészet felé billen a mérleg nyilván. Miért épp a versek felé?
Azért, mert úgy néz ki, hogy erre van a hajlamom. Prózát nem tudok írni, ott úgy elvisz valami hülye szentimentalizmus, hogy dobom az egészet a kosár, meg se próbálom, de mini-esszét, azt már írogatok. Hát az azért is nagyon érdekes és izgalmas, mert oda rengeteget kell olvasni. És nem csak irodalmat, filozófiát, tudománytörténetet, tudomány, stb. Nyelvészetet. Tehát az esszé nagyon nehéz műfaj, és ahhoz, hogy az jó legyen, tetszett, na, meg aztán annak is eléggé koncentráltnak kell lennie. Úgyhogy ezt próbálgatom, ezt csinálom, remélem, hogy fogom tudni ezt is folytatni. A vers az egészen más dolog, az jön, nem szabad izgulni, hogy na, kiégtem, ez marhaság.
Lépjünk vissza az időben. 1973-ban az Utunkban közöltek hivatalosan először. Volt-e előzetes közlési sikered?
A tentamen volt, és arra feljött aztán Kája Kabantannak hátul a válasz rovatban. Most már nem emlékszem, 4-5 vers, rövid vers. Hát az nagyon nagy megtiszteltetés volt annak, én éppen baka voltam Temesváron, úgyhogy utána nagy muri tört ki a Vásárhelyi galeriben. Nagyon jól esett. Hát ezek voltak a tentamen és az Utunk. Utána még megjelent egy novellám az Utunkban, Hornyák közölte le annak idején. Utána meg aztán az egyetem annyira megpróbáló az orvosi egyetem, annyit kell tanulni, hogy jó időre csak úgy a fióknak írogattam, és ott volt egy kérdésed, hogy ütköztem-e a cenzúrával, vagy sem. Én nem ütköztem a cenzúrával, egyszerűen az én versemet megmondta előre Széke János, hogy ő beteszi, ha olyan, be is tett egy párat, de engem az nem foglalkoztatott, nem érdekelt ilyen szempontból a cenzúra. Elég volt nekünk az egyetemen az, hogy itt-ott néha előszedtek ezért-azért. Bár nem ütöttük meg a bokánkat, mert nem ütöttük meg, mert nem pofáztunk egyebek, vigyáztunk egymásra és önmagunkra is.
Ebben a korszakban hogy írtál, hogy írtak verseket?
Működött egy komoly gárda, költők, írók, drámaírók, hát neveket sorol, nem tudom, hogy kell, hát a költészet terén ott volt Farkas Árpád, aki ugye most nem hunyt el, Magyarék, ott ott a Megyei Tükör, Vári Attiláék, stb. Írók közül Sütő, de nem csak ő, már Szilágyiék is, tehát nem beszél arra, hogy Szilágyi Domokos, hát ismerik az emberek ezeket a neveket, és valóban tehetségek voltak, nagy tehetségek voltak, és nem csak nagy tehetségek, hanem volt bátorságuk ezt-azt kimondani is. Na most Ő mellettük én labdában se rúgtam volna, sem mint úgynevezett versirat, akkor még hangom messze, lehet, hogy valahol keresett, de nem talált még meg engem a saját hangom. Tehát ezt tudom válaszolni, hogy én ezt ilyen-olyan okokból elkerültem. Ez nem gyávaság, egyszerűen az orvosi egyetem annyira lefoglalt, hogy olvasni is mást is olvasni kevés idő volt. Tehát úgy képzeld, hogy egy-egy vizsgára 3000 oldalakat kellett felmondani. Úgyhogy az abban el kellett mélyülni. Viszont ide betűzök valamit, nagyon sokban segített az, hogy közvetlen kapcsolatba kerültem a betegekkel, tehát a betegnek a szenvedése az óriási lecke és iskola volt számomra a későbbi versírást illetően.
Írtál orvosi szakjegyzetekbe, könyvekbe fejezeteket, lektoráltál, fordítottál románból, angolból és németből orvosi laboratóriumi szakkönyveket. Megfér-e a tudomány és a versírás benned?
Nehogy megfér, hanem koexisztál. Mit tegyél? Ez a szakmát csinálni kell, szeretem, és a lényeg az szakmai, például szakkönyvek fordításánál is, hogy irodalmi stílusban legyen az megalkotva. A fordítás is akár tagadjuk, akár nem egyfajta alkotás. Az, hogy ennyi nyelven tudogatok, az szintén elsősorban a szüleimnek köszönhető, meg aztán nagyanyámnak is, mert én óriási keverék vagyok, mert magyar, német, örmény, ez mind bennem van, és nagyon is örvendek ennek a dolognak. Persze az ember nem veri a mellét, az aki és az ami, de nagyon izgalmas ez a szakmai működés is. Meg aztán felkértek rá, el kellett végeznem. Persze volt olyan, hogy dühömben fordítottam le például az egyik könyvet angolból, a másikat németből, mert bedobták egy fordítói programba, és olyan maraságok jöttek ki, hogy borzasztó, gondolom ismered ezeket a problémákat. Egy példát elmondhatok, hogy esetleg kacagjon az, aki hallgatja. Az angol slangben van egy ilyen, hogy cold, az nem csak hideget jelent, hanem hullát is, főleg az USA-ban. És akkor a román szövegben úgy szerepelt, hogy agglutinin az ellentest, tehát jelent, hogy agglutinin e dece date. Na most ezt, amikor olvasod egy orvosi szakkönyvbe, akkor a hajad az égnek áll, és ez ment egy héten keresztül, ilyen hülyeség. Na mondom, bocsánat, és lefordítottam az egész könyvet előről hátra, úgyhogy a Pharmamédia kiadónak lektora szoktam lenni, föl szoktak kérni, ezért vannak ezek a fordítások. Illetve szakjegyzetekbe, egyetemi szakjegyzetekbe, magyarul és románul is fejezetek.
Mennyire hatotta a zene a költészetedre? Gondoljunk arra, hogy a feleséged hárfaművész, a kisebbik fiat pedig hegedűművész.
Igen, Emese itt a Filharmoniának a hárfása, a fiam pedig a Nagyváradi Filharmonia koncertmestere. Én nagyon sokat köszönhetek úgy szintén a szüleimnek, mert állandóan ment a zene. Hát abban az időben minden családnak, rendes családnak idézőjelesen, vagy nem, volt színházbérlete, volt koncertbérlete, stb. A bohéiból hurcolták a magyar osztályokat koncertekre, előadásokra, színeladásokra, és azon kívül pedig zeneiskolába is jártam a Hegedű szakon 5 évet, úgyhogy a zene, nagyanyám kitűnően zongorázott, a feleségem részéről szinte mindenki, az anyai rész zenélt, a nagynénjének az anynénje is zenész, operaénekes a férje, a lányai balett, zongora, sőt, nagyon magas szinten. Na, hát az, ami rám hat a zenében, vagy a zenéből, teljesen mindegy, hogy milyen stílus, csak jó legyen, de főképpen a barokk zene. És ha elhelyezem a barokk zenét abba a történelmi kontextusban, amelyben születtek azok a művek, hát az valami fantasztikus. Hát Európa egyik legsötétebb korszaka volt, ha a háborúkra gondolunk, ami borzalmas, hogy mi volt, Pest is egyéb járványokra, és mégis, ahogy Bachra szokták mondani, hogy ott az Úristen van jelen abban a zenében, amikor megjelenik, hát a barokk zene elsősorban, de hát nem hagyom ki a jó blues, rockhoz sem, mert bolyaiskolában például annak idején, ha a nagyszünetben nem tudtad leírni 100 darab rock együttesnek a nevét, a 20 perc alatt, akkor egyszerűen hülye voltál.
Az összhang utolsó perceiben terveid az elkövetkezendőkre.
Van egy olyan tervem, jó Isten tudja, hogy megvalósul-e vagy sem, vettem már egy óriási nagy füzetet, hogy megírom a szakmai életrajzomat. tudnélik, roppant megváltozott minden ebben a tekintetben. Ez az egyik dolog. A másik pedig készül egy gyerekvers, hát szamásság így nevezni a gyerekvers, ugye, mert gyerekvers az azt jelenti, hogy a gyerek írja, de az unokáim számára írogatom ezeket a verseket. Persze sok bajom van velük, mert egészen más műfaj, és egy kis esszékötet, illetve én úgy éreztem, hogy többet nem fogok annyi verset írni, de már megint van egy félkötetre való, aminek a címét megmondom, elárulom, az lesz, hogy a magány bedekkere. Na de a magány, azt ne értelmezzük úgy, mint pszichiátriai fogalom, vagy mit tudom, hogy mi. A magány az mindig egy, az azt jelenti, hogy magadra vagy, szabad vagy, tehát ha valami fúvallat, sugallat jön, azt meg tudod csinálni, mert békén hagynak abban a pillanatban, abban az órában, stb. Számomra ezt jelenti a magány, a szemlélődést, átgondolását bizonyos olvasmány élményeknek, saját magamnak az elemzése, ilyen dolgok, szóval ezek azok a dolgok, amelyek foglalkoztatnak, imittamok.
Nagyon sokan úgy írnak verseket, hogy egyszerre több köteten dolgoznak, hiszen egy regénynek megvan a tartalma, egy verses kötetnek kimondottan azért nincs meg. Mikor ér véget egy verses kötet?
Én nem tudok kötetet szerkeszteni, úgyhogy a köteteimet meg szoktam kérni Kaffot, Kovács András Ferencet, együtt szoktuk szerkeszteni a köteteinket, illetve a feleségem dobta össze a Csillagköz című, hát gyerekkorom emlékeiből álló kötetet. Azt szokták mondani, hogy 50-60 vers legyen egy kötetben. Na most, jó, oké. Az, ha megvan, vagy 80-ig el van, mit kidobni is belőle, persze nem eldobni, mert esetleg fel lehet használni valamit belőlük. Nem tudom. Valahogy úgy érzem, hogy na most ennek vége, ha pár a keretbe tudom foglalni, indító vers, az utolsó vers, közben aztán játszadozni, hogy hogy áll össze, ciklus, nem ciklus, hogy erősítik, hogy gyengítik egymást azok a versek, ehhez én nem értek, kész. Ezért szoktam mást megkérni.
Számtalan kérdésünk maradt, így van még, amiről beszéljünk. Jó lenne, ha ezek a gondolatok sem maradnának ki a műsorunkból, az összhangból. Javaslom, hogy egy hét múlva találkozzunk ugyanitt, és fejezzük be ezt a beszélgetést.
Ha már ennyire elkényeztetsz, köszönöm.
Doktor úr, köszönjük a beszélgetést. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Nagy Attila főorvos, az orvostudományok doktora nevében is. Most azonban átadjuk a stúdiót, elköszönök az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.